Nagyon izgalmas a mai témánk. Az efézusi gyülekezethez írt levelét fogjuk megnézni Jézusnak. Hogy ott a jelenések kettőben mit írt az efézusi gyülekezetnek. De előtte még a kulcsmondatunk a mai nappal kapcsolatosan, talán a mondani való, az fogja meghatározni, mit teszünk, hogy mi az, amit nagyra értékelünk. Tehát azt fogja meghatározni, hogy mit teszünk, hogy mi az, amit nagyra értékelünk. Tehát fontos, tehát onnan tudjuk megállapítani valakinek a fontossági sorrendjét, hogy miről beszél és hogyan él. Mi jön ki a száján és mi jön ki a tettein. Ebből látszik egy fontossági sorrend. Tehát, hogy mik az alapvető értékeink, mik a fontosak számunkra, ezek határozzák meg mindannyiunknak azt, hogy mit teszünk és hogyan élünk. Ez érvényes egyénekre, de érvényes a gyülekezetre is. Tehát nem csak egyénekre, hanem a közösségekre. Hogy mi mit értékelünk, mint hídközösség, mik az alapértékeink. Most nem sorolnám föl, van öt frappáns mondatunk, amit szoktunk mondani. Hogyha megnézed a weblapunkon az üzenetek között, azok a 80-as évek, ott az egy öt részes üzenetsorozat volt, és mindegyik rész egy alapvető értékről szólt. És fogunk ma említeni egyet, vagy kettőt belőle, de átmentünk ezeken, és na mindegy, csapjunk bele itt az efézusi levélbe, jó? Mert a Jézus level az efézusiakhoz, nem a Pálé, hanem a Jézusi jelenések kettőben. Ez egy hihetetlen gyülekezet volt. Egyébként többet tudunk erről az efézusi gyülekezetről, mint bármelyik másik gyülekezetről az új szövetségben. Tehát sokkal többet írtak róla, sokkal többet ír róla az apostolok cselekedetei. Tehát az apostolok cselekedeteiben, a 18.-19. fejezetben olvashatsz arról, hogy ezt Pál apostol alapította, az efézusi gyülekezetet. Tehát Pál volt az, aki az alapítója volt, és egy egész nagy levelet, egy 6 fejezetes levelet írt nekik. Aztán volt ez a tanítványa, akit fiaként kezelt abszolút, úgy hívták, hogy Timóteus. És az Újszövetségben van 2 levél, az első és a második levél, amit Pál apostol írt Timóteusnak. Timóteus volt az efézusi gyülekezetnek a pásztora. És hát abból is sok mindent le lehet szűrni, hogy mik történtek, vagy mik voltak abban a gyülekezetben. Aztán ott van János apostol, aki az egyik előjárója volt az efézusi gyülekezetnek. János apostol írta a János evangéliumát, írt 3 levelet, ami benne van az új szövetségben, és ezt a jelenések könyvét is ő írta, de ő is az efézusi gyülekezetnek oszlopos tagja volt. Tehát János apostol. Úgyhogy rengeteg kapcsolódás van itt az efézusi gyülekezettel kapcsolatosan. Sok írója a Bibliának ott volt, ott szolgált, egyik alapította, másik ott volt pásztor, a harmadik ott volt előjáró, és annyit kell tudni még a városról, hogy 250 000 ember lakott ott, tehát többen, mint Szegeden, ami tényleg nagyon nagynak, tehát metropolisnak számított, tehát nagynak számított akkor a 250 000 ember, és ami a különleges ebben a 6-7 versben, itt a jelenések könyvében, hogy ezek Jézus szavai az efézusi gyülekezetnek. Nem mintha kisebb tekintélye lenne Pál apostol levelének az efézusiakhoz, mert isteni tekintélye van mind a kettőnek, de ez tényleg szó szerint ezeket Jézus mondta ennek a gyülekezetnek. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas. És miket mondott, hát ezt fogjuk megnézni ma, de amiket mondott, azok nagyon aktuálisak a mai dolgokra. Tényleg nagyon aktuálisak. Úgyhogy kezdjük is az első verse, a második fejezet első verse. Ezt mondja, az efézusi gyülekezet angyalának ezt írt. Ezt üzeni az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki a 7 arany olajmécs tartó között jár. Oké, ezt néztük 2 hete. A 7 arany olajmécs tartó, ez, azt mondtuk, hogy ez a gyülekezeteknek a jelképet. Az olajmécs tartó, ez a gyülekezet. És azt mondja, hogy ott jár közöttük. Erről beszéltünk, hogy Jézus azt mondta, hogy nem múlt hete, nem 2 hete. Jézus azt mondta, hogy én jelen vagyok a gyülekezetben. Itt vagyok közöttetek. Amikor összejöttök, én itt vagyok, lehet, hogy nem láttok, de én itt vagyok közöttetek, a sorok között mászkálok, és itt vagyok, és szólok hozzátok, és vannak szavaim hozzád, vannak gondolataim személyesen te hozzád, és erről beszéltünk két hete. Jó? Úgyhogy itt most nem ragadunk le. De tényleg ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos dolgok. Tehát Jézus ma itt van, és specifikus szavai vannak hozzánk. Hozzám is, hozzád is. És ez annyira jó. Annyira jó. Hogy Jézusnak van a szívén valami, amit el akar mondani nekem. Meg neked. Ma. Tehát vannak gondolatai felőled, számodra, amiket el akar mondani. Aki úgyhogy ne úgy ülj itt, hogy hú, na, ezt kellett volna hallani a XY-nak. Kár, hogy nem jött ma el. Vagy remélem hallotta, rángatózik a fejem jobbra-balra, attól függ, ki ül mellettem, vagy mögöttem, de remélem jó hallotta, amit mondott, neki szólt. Nem, Jézusnak személyes szavai vannak hozzám. Oké, tehát Isten törődik velem, és ő én hozzám akar szólni elsősorban. Nekem van rá szükségem. Neki is itt mellettem, meg előttem, meg mögöttem, mindenkinek. De ő törődjön az övével, ő is törődjön az övével. Én törődöm azzal, hogy nekem van arra szükségem, amit ma hallani fogunk. És amit mondani akar nekem az Úr. Oké, úgyhogy második vers azt mondja, jól ismerem mindazt, amit teszel. Oké, tehát ezt mondja Jézus, hogy jól ismerem mindazt, amit teszel. Ez jó dolog. Néhány esetben, ugye? Ki tudja, hogy mit tud az Úr. Hát igazából mindent tud, akkor lehet, hogy bajban vagyok. De ebben az esetben itt, amit most olvasunk, ez jó, mert így folytatódik, hogy tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy. Tehát azt mondja az Efézusi gyülekezetnek, hogy tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy. Tehát az, hogy keményen dolgoznak. Tehát szorgalmasak. Az egyik legrosszabb dolog az, amikor nekünk kell bizonygatni Istennek, hogy keményen dolgozunk. Vagy amikor a főnöknek én bizonygatom, hogy keményen dolgozom. Azt nem kell. Ha valaki keményen dolgozik, az látszik. Ez látható. Ja, tehát nem kell bizonygatnom. Ő tudja egyébként, és Isten tudja, hogy keményen dolgozom-e vagy sem. És Isten tudja rólunk, hogy keményen, hogy tehát szorgalmasak vagyunk-e, türelmesek vagyunk-e, kitartóak vagyunk. És az egyik legértékesebb dolog talán az, amikor emberek keményen hajlandóak dolgozni. Tehát hajlandók áldozatot hozni dolgokért, tehát mennek előre. Ja, tehát azt nézem, hogy itt a gyülekezeti szolgálatokban, tehát ha mit tudom én, a takarítás, a kenyérosztás, az üdvözlés, a zeneszolgálat, a hangosítás, a gyerekszolgálat, és nem tudom, elnézést, ha kihagytam valamit, de ezek ja, hétről hétre csinálni, egy csomó szolgálatnak van háttérmunkája, tehát nem az, amit itt az Isten tisztelet alatt tesznek, hanem arra készülni kell, elő kell készülni, vagy el kell készíteni videókat, vagy a weblapot csinálni. Tehát ami a hétköznapi órákat is igényel, lehet, hogy vaskosan. Tehát kemény munka. Mind a mellett, hogy az embernek van munkahelye, és egyéb más teendője. Tehát tényleg ez egy értékes dolog, amikor emberek hajlandóak keményen dolgozni. És azt mondja, így folytatja, hogy tehát tudom, hogy szorgalmas, türelmes és kitartó vagy, és hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Vagyis azt mondja, hogy nem engeded a bűnt a gyülekezetedben. Tehát nem tapsolsz a bűnnek a gyülekezetben, vagy nem hagyod, hogy ott legyen a bűn, és aztán csak hagy élje az életét. Mint a gombás fertőzés. Hagy terjedjen. Egyik lábújról a másikra, a harmadikra, vagy mit tudom én. Tehát hagy terjedjen. Nem csinálunk semmit, nehogy megsértődjön, vagy nehogy ne jöjjön többet a gyülekezetbe, mert a kis gyülekezet vagyunk, óvnunk kell mindenkit, mert nehogy aztán elfogyjunk, úgyhogy nem szólunk senkinek semmit, hogyha valami nem stimmel. De nem, azt mondja, hogy nem tűröd meg a gonoszokat magatok között. Tehát volt gyülekezeti fegyelmezésük. És a Biblia, az Új Szövetség beszél gyülekezeti fegyelmezésről. A gyülekezeti fegyelmezés az az, amikor, tehát ha van valaki a gyülekezetben, aki a gyülekezet tagja, és úgy éli az életét, tehát úgy, a világban úgy éli az életét, ami nem harmonikus Isten szavával és az ő akaratával, akkor ott szükség van a fegyelmezésre. De nem az órára koppintás a lényege a fegyelmezésnek, tehát ahogy tudjuk, ha van gyereked, akkor jól tudod, hogy a célja az nem az, hogy na, végre van egy okom, hogy jó, elsegéljem a gyereket, mert már úgy megérett rá, nem, hanem a kijavítás. A kijavítás a lényege. Hogy megmutasd neki a helyes utat, ha kell rá, kényszeríted a helyes útra, hogy mert azt akarod, hogy jó legyen neki. Hogy jó legyen, hogy áldás legyen neki. Tudod, amikor lehajtod az útról, mert ott labdázik, mert az olyan jól pattog a betonon, de ott járnak az autók, akkor lehet, hogy nem tetszik, mert olyan jól szórakozom, az örömöm forrás, hogy ott játszom, ott mekkora tengópálya van, mert fő is van rajzolva, a csíkok, meg mindent, tehát lehet nyomatni. Csak marha veszélyes. Nagyon veszélyes. Úgyhogy leterelgetjük. A gyerekek látjuk, hogy szaladnak ki, és hogy tengózzanak, akkor hagyjuk őket vissza. Nem tetszik? Hát nem tetszik, de az életedet mentem meg. És ez a gyülekezeti fegyelmezés, nem a leszídás, meg nem a rossz dolgok kiemelése a lényeg, hanem a kijavítás, vagyis a helyreállítás. Ja, és azt mondja rájuk, hogy, és egyébként ez a szeretetnek a kifejezése, mert ez a motiváció mögötte, hogy szeretlek, ezért csinálom. Mert ha nem szeretnélek, akkor azt mondja, hát csináltak most egyet több vagy kevesebb. Jön az autó, elviszi, most kit érdekel, tudod. Tehát nem, a szeretet a motiváció. Ja, úgyhogy tehát nem tűröd meg a gonoszokat magad között. Aztán így folytatja, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és rájuk bizonyítottad, hogy hazudnak. Szép munka, Efézus, nagyon jó, ügyesek vagytok. Nagyon jó. Tehát azt mondja itt, hogy ügyesek vagytok, Efézus. Ismeritek a Bibliát, mert emberek mentek hozzátok, hogy ők apostolok, és tanítottak, és ti rá tudtatok jönni a Bibliából, az igéből, hogy nem állítanak igazat. Hogy nem korrektek. És szembesítettétek is őket vele. És mit csináltak? Rájuk bizonyítottátok, hogy hazudnak. Oké? Tehát, hogy rájöttek arra, hogy hamisak. Úgyhogy, tehát erős volt bennük a tanítás. Az ismeret is jó, erős volt bennük. Én szeretem a bibliai tanítást, a bibliai tant, tudományt, szeretek olvasni, de elmondom nekik, hogy miért fontos, hogy ismerjük a Bibliát. Miért fontos az, hogy tudjuk, hogy mit mond dolgokra a Biblia. Tehát amikor 10 évvel ezelőtt anyukám meghalt januárban, 2006 januárjában, akkor nem az érzelmeim voltak azok, amik kihoztak belőle. Abból a bánatból tehát amit megéltem azzal, hogy elveszítettük őt, és hogy én elveszítettem az életemből anyukámat. Nem az érzelmek voltak, hanem azt, hogy tudtam, hogy ő örökre meggyógyult, mert ott van már Jézusnál, hogy ő egy sokkal jobb helyen van. Jézus Krisztussal van most már közösségben, úgyhogy ő neki már semmi gondja nincs a betegséggel, amivel küzdött 3,5 éven keresztül. És ezt Isten igéjéből tudom. Nem az érzelmeimből, hanem ezt Isten igéje mondja. És a dolgokon, a kemény dolgokon tényleg úgy tudunk keresztül menni. Még akkor is, amikor az érzelmeink olyan, mint a viharos, hullámos tenger. Akkor is úgy tudunk, hogy tudjuk, hogy mit mond Isten. Úgyhogy ezért fontos, hogy ismerjük a Bibliát, hogy mit mond. mit mond őróla, hogy ő kicsoda, mit mond én rólam, hogy én kicsoda vagyok. Ha nem tudom, hogy kicsoda ő, akkor nem tudom azt, hogy ki vagyok én. Úgyhogy innentől kezdve elveszett vagyok. Tehát fontos, hogy tudjam. Fontos. És én megdicsértem őket, hogy jó a bibliai tanításotok, hogy jó, hogy ismeritek a Bibliát, mert nem tudtak titeket átvágni. Ja. Úgyhogy fontos, hogy tanuljunk. Ezért fontosak ezek a péntekesti frász alkalmak. Minden hónapban egyszer van. Tényleg, hogyha ha kis energiát ráköltesz arra, hogy itt tudj lenni. Akkor légy itt. Ez havi egy alkalom. Minden második péntek. A pénzügyekről tanulunk, ahol biztos, hogy van valamilyen pénzügyi terv szerint éled az életed, vagy valamilyen gondolatok szerint éled a pénzügyi életedet. Nem tudom, hogy hol tartasz ebben. A végeredmény ez megmutatja nagyjából az ember, hogy hol tart benne. Tehát szükségünk van arra, hogy legyünk tanítva. Szükségünk van, hogy tudjuk, hogy mit mond Isten. És most ebben a négy hónapban most ezzel kapcsolatosan tanítunk. De ez jó. Aztán majd a következő négy hónapban tavasszal valami másik téma lesz. Ezért fontos, hogy majd a közeljövőben legyen egy könyves asztalunk, majd lesz. Hogy jussunk hozzá könyvekhez, ahol tudunk olvasni az Új Szövetségről, Ószövetségről, különböző specifikus tanításokról, vagy hogyan védjen meg a hitemet. Hogyan védjem meg a hitemet magam előtt, amikor kételjeim vannak, vagy hogyan védjem meg a hitemet, hogyha mások vonják kétségbe a hitemet, és egyéb témájú könyvek, akár házasságról, gyereknevelésről, és sok mindenről lehet olvasni. Nagyon jó könyveket. Vagy ezért rakunk fel anyagokat a weblapra, ezért rakjuk fel az üzenetsorozatokat a weblapra, hogy ezeket újra lehet hallgatni. Ezért van a gyógyuláshoz vezető út alkalmakon tanítás, nem csak csoportfoglalkozás, nem csak személyes történeteknek a felolvasása, hanem tanítás, hogy tudjuk, hogy mit mond Isten, és hogyan gondolkodik. Mert végeredményben ez az, ami megmenti a gondolkodásunkat, az elménket, a tudatunkat és a szívünket is nap mint nap, hogy egyre jobban megismerjük őt. Jó? Úgyhogy dicsérte őket, dicsérte őket. Aztán azt mondja a harmadik versben, hogy tudom, hogy az én nevemért türelmesen elszenvedted a megpróbáltatásokat, és nem fáradtál bele. Oké, tehát kitartottatok. Fantasztikus, hogy kitartottatok. Hogy jönnek minden héten. Oké, tehát itt vannak. Ha esik, ha fúj, ha mit tudom én, milyen gyerekek potyognak az égből, akkor is jönnek. Akkor is jönnek. Itt vannak, és kitartóak, és ez fantasztikus. És tehát egy csomó dolgot felsorol, ami fantasztikus. De van egy kis bibi. Van egy kis bibi, a negyedik vers. Azt mondja, de van valami, ami nem tetszik nekem. Oké, tehát van valami, ami nem tetszik nekem. Más szóval, mit jelent ez? Az, hogy na, most mondok nektek valamit, ami egy olyan terület lesz, ahol előrébb tudtok lépni egyet. Oké? Tehát ez a, de van valami, nem tetszik nekem. Tehát magyarul azt mondja, hogy most valami olyasmiről akarom felhívni a figyelmeteket, ami ahol lehet javulni, lehet előrébb lépni. Oké? Tehát egy fejlődési terület. Ezen a területen lehet gyúrni egy kicsit. És tanítottam én a jelenések könyvét a bibliaiskolába, versről versre, és egy csomó kommentárt így elolvastam ezzel kapcsolatosan, akartam bővíteni az ismeretemet róla, és tehát amikor így ezeket a leveleket taglalják, a különböző gyülekezetnek írott leveleket, akkor gyakran úgy kategorizálják, hogy Jézus ír dicséreteket a gyülekezeteknek, tehát így épül fel egyébként minden levél, majd látni fogjuk így hétről hétre, hogy megyünk, hogy vannak dicséretek, és van kárhoztatásuk. így kategorizálták azokba a kommentárokba. És én ezzel nem értek egyet. Mert ha ez egy gyülekezetnek szól, akik Krisztusban vannak, Róma 8-1 miatt számukra nincs kárhoztatás. Oké? Okay? Tehát egy rossz kifejezés, amit használnak a kommentárok ezzel kapcsolatosan. És ezt akarom egy kicsit megragadni, hogy amikor erről beszélünk, és erről fogunk itt most beszélni, akkor ez nem az a lényeg, hogy kárhoztatás, hanem megint csak egy kiigazítás, vagy egy lehetőség a fejlődésre, hogy döntéseket hozni ezzel kapcsolatban, hogy újból irányba kerülni ezen a területen. Egy helyreigazítás. Oké, tehát Isten mond dicséretet, és mond helyreigazítást az ő gyülekezetének, de nem károsztatja őket. Jó? Tehát nincs károsztatás. Oké, tehát Jézus Krisztus nem kárhoztat egyikünket sem, hogyha Krisztusban vagyunk. Nem. De ki fog igazítani, hogyha arra van szükségünk. És ez tök jó. Ez tök jó, mert szükségünk van rá. Ja, úgyhogy én örülök, hogyha Isten kijavít. Nem mindig kényelmes, és nem mindig, sőt, tehát nem kényelmes, nem örömteli, de jó. És lehet, hogy érezted már magad így, úgy üzenet alatt, hogy hú, te jó, kisugott. Kisugott neki. Erről biztos nem tudhatod, mert ez tegnap történt. És érzed, hogy valami személyes van benne, mert olyan, mint hogyha valaki beszámolt volna, vagy az asszony, vagy az ember felhívta volna a balut, vagy mit tudom én, és akkor azért beszél arról, mert tudja, hogy nálunk otthon mi történik, vagy nem tudom. Tudod, azt tudom erre mondani, hogy ez a Szent Szellem. A Szent Szellem tudja. És a Szent Szellem éppen a szívedre beszél, amikor ezt érzed. És nem kárhoztatni akar, hanem csak kijavítani. Ez nagyon fontos, hogy ez tiszta legyen. Úgyhogy én hálás vagyok azért. Nem örülök, de hálás vagyok, amikor Isten kijavít. Mert tudom, hogy a tévedésemből vesz ki. A tévedésem folytán rengeteg rossz döntést hoznék. Magammal kapcsolatosan, de ha magammal kapcsolatosan magamat bajba keverem, azzal mindenkit, aki körülöttem bajba kerül. A családom, de aztán ti is, a gyülekezet is. Mert az én életem hatással van a tiétekre, de ugyanígy mindannyiunknak. Ja, úgyhogy jó az, ha Isten kijavít. Nagyon jó. Nem szabad elszaladni, de inkább ünnepelni kell, hogyha Isten bánik velünk. Ja, úgyhogy most elmondja, hogy mi a probléma, és én azt gondolom, hogy elég nagy probléma. De itt van 4. vers, azt mondja, de van valami, ami nem tetszik nekem. 2. A szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Tehát a szereteted irántam, Isten iránt. Nem olyan, mint kezdetben. Emlékszel, amikor megláttad életed párját is. Belezugtál. A csillagos eget lehoztad volna. Mindent megtettél. Mert olvastam a Hampinak egy régi levelét, amit írt a Zsuzsinak. Az volt benne írva. Az ég összes csillagát lehoznám neked. A legszélesebb tengert is átúsznám, érted? Annyira szeretlek. Utóirat. Ha holnap nem esik az eső, akkor átmegyek. Na, tehát, hogy amikor megláttuk, megszerettük, akkor mondhattak akármit róla, tehát még a tömeggyilkos is lett volna, akkor is, na, annyira szeretem. És bármit megtettünk volna. Tehát irreális érzések, döntések, állapot. És erről beszél egy kicsit itt, hogy a szereteted már nem olyan, mint kezdetben. Ez már, tehát nem, nincs ott ez a rajongás. Tehát keményen dolgoztok, van gyülekezeti fegyelmezés, erősek vagytok a bibliai tanításban, nem fáradtok meg, kitartóak vagytok, rendszeresek vagytok. De ez szuper, de a Bibi az, hogy nem szerettek többé. Nem szerettek többé. És ez azt jelenti, hogy ezt a sok jó dolgot csak a tevékenység miatt csinálják. nem a szeretet motiválja, hanem a tevékenység. Hogy csináljuk, ez a dolgunk, mi vagyunk, ez a keresztényeknek a felelőssége, dolga, de nincs mögött ez a szeretet motiváció. És ez brutális, mert ebbe bármelyikünk bele tud esni. Gyülekezetként együtt bele tudunk esni, de egyénenként is bele tudunk esni. És sajnos rengeteg gyülekezet ebbe beleesik, beleesett. És ott stagnálnak. Úgyhogy 5. vers azt mondja, emlékezz vissza, hol voltál, és honnan estél le. Oké, tehát tudod, amikor ugye úgy belül azt mondjuk valakinek, aki nagyon felhordja az órát, hogy öreg, nem emlékszel, hogy honnan jöttél? Azt így felhordod az órod? Itt is Isten, Jézus azt mondja, hogy emlékezz vissza, hol voltál. Honnan estél le? Változtasd meg a szíved és az életed. Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél, mert ha nem változol meg, eljövök hozzád, és az olajmécs tartódat elveszem a helyéről. Oké, tehát le fogom kapcsolni a villanyt. Nem lesz ott világosság. Nem lesz ott útmutatás, nem lesz ott felismerés. Nem lesz, tehát sötét lesz. Tehát azt mondja nekik, hogy változtasd meg a szívedet, változtasd meg az életed. Térj vissza azokhoz, amiket kezdetben tettél. És aztán a kommentárok mondják a tutit, hogy mit tettek, meg mit nem tettek, meg hogy tettek. És találgatnak, hogy mik lehetnek ezek a dolgok, hogy mit tettek kezdetben. De mindig azt mondom, és ez a hermeneutikának, az írás, a szövegértelmezésnek a tudománya, az egyik legalapvetőbb elv a bibliai szövegértelmezésnek, hogy a Biblia magyarázza a Bibliát. Tehát nem kívülről magyarázza valaki a Bibliát, hanem a Biblia magyarázza a Bibliát. Ha valami értelmetlen vagy nem érthető rész van, akkor sokszor kapunk választ a Biblián belülről. Csak nyilván meg kell vizsgálni, utána kell menni a dolgoknak. De a Biblián belül sok-sok magyarázat van a Bibliában lévő dolgokra. És ennek okán, tehát azt fogjuk tenni, hogy most visszalapozunk szépen az abcselhez, és megnézzük, hogy Pál mit csinált, amikor alapította ezt a gyülekezetet. Ezt az efézusi gyülekezetet. Ja, úgyhogy ja, nézzük meg. Nézzük meg, mert azt mondja itt Jézus, hogy rossz az irány, gyerekek. Tehát ez nem lesz jó. Amit csináltok, azt hideg szívvel csináltok. Tehát nem jó. Úgyhogy meg fogjuk nézni. 3 értéket vázol fel egyébként ott ebben az apostolok cselekedetei 18-19-ben. Itt az első, amit majd látni fogunk, az az evangelizáció. Evangelizáció. Mit tettek kezdetben az efézusiak? Pál apostol. Evangelizáció. Oké, tehát hatalmas értéke volt kezdetben az evangelizációnak. Az evangelizáció azt jelenti, azt hiszem, hogy kiírtam, ha jól emlékszem. Igen. Evangelizáció az, amikor szeretünk valakit annyira, hogy megosztjuk vele Jézust. Tehát szeretünk valakit annyira, hogy megosztjuk vele Jézust. Tehát ezt jelenti, hogy beszélünk valakinek Jézus Krisztusról. Ennyi. Nem több, nem kevesebb. Tehát beszélünk valakinek Jézus Krisztusról. Ez az evangelizáció. Oké? Tehát, és nem mondhatjuk azt, hogy szeretünk valakit, ha még meg sem osztottuk vele Jézus Krisztust és az örömhírt. Akkor hogy szeretném? Csak gondolj bele, hogy mi a tétje. Ó, Balukám, de nem érted ezt. Hát. De értem. Értem. A pokol egy forró hely. A pokol az az örök szenvedés helye. Igen. Úgyhogy az élet rövid, és szeretnünk kell annyira azokat az embereket, hogy beszéljünk Jézus Krisztusról, hogy legyen, hogy ki tudjanak jönni abból az állapotból, arról az útról, ami a pokolba viszi őket. Mi? Hogy? Mi van? Igen. Beszélnünk kell róla. És amúgy, ha valami jó dolog történik veled, vagy valami nagyszerű dolgot tapasztaltál, akkor azt elmondod, nem másoknak. Nem szoktad elmondani? Dehogy nem. Emlékeztek, egyik üzenetben beszéltem nektek arról az étteremről? A Fogo de Chao. Ez a argentin vagy brazil steakház. Steakhouse. Hoztam azt a kis korongot. Az egyik oldala piros, a másik oldala zöld. És az volt a lényege, hogy leülsz az asztalhoz, csak befizeted az árát a vacsorának, és megfordítod a korong, piroson van mindenkinek a korongja a tányéron, és kirakod, átfordítod zöldre, és elkezdenek jönni. Jönnek az alacsony kis indián emberek, és hozzák az ekkora nyársokon a mindenféle gyönyörűséges húsokat. Kérdezik, hogy medium or rare, tehát hogy kéred, közepesen, jól ásít, melyik részét kéred? Vagy a nyers részét kéred, a véres részét, vagy a félig átsütöttet. És mindenféle, vagy tíz, de tényleg azok a, tehát ha elmész egy hentesboltba, a legdrágább húsokat ott azt lehet enni. És csak jönnek. És mi úgy kerültünk oda, hogy volt van ez a John Odahara barátom, aki nem tudom milyen rendszerességgel jár, de már hello, szia, szevasz, tehát úgy megy be, de körülbelül 300 ember egyszerre tudott kajálni, tehát egy marha nagy hely. Ez egy láncolat egyébként egész Amerikában, és tehát mi, amikor ott a magyar pásztorokkal oda elmentünk, ő fizette, befizetett minket, és mikor úgy a végén voltunk már, hogy estünk le a székről, de azért még adjad, nem fordítom pirosra, mikor jövök én ide vissza még egyszer. De mindegy, amikor készen voltunk, akkor tudod, volt olyan közülünk, aki legszívesebben a ruhatáros embert is szénné ölelgette volna, annyira örült, hogy ezen a helyen ott lehet. Hálás volt. Tehát látszódott rajtunk, hogy mennyire jól éreztük magunkat, és ez a John, a barátom, ő azért hívott meg, mert ezt akarta látni. Hogy hát én is így éreztem magam, mikor idejöttem. Sőt, mikor idejövök, akkor így érzem magam. És ezt meg akarom osztani veletek is. És ez az evangelizáció. Hogy van Krisztussal egy kapcsolatunk, és ezt megosztjuk másokkal. Nem erőltetjük, meg nem tukmáljuk, de beszélünk róla. Ha hiszi, elhiszi. Ha nem hiszi, nem hiszi. Tök mindegy. Nem ez a lényeg, hanem csak szeretjük őket, tudjuk mi a tét, és elmondjuk, mert szeretjük. Tudjuk, hogy a pokolba mennek, hogyha nem térnek meg. Ja, úgyhogy ha nem vigyázunk, akkor tehát a gyülekezeti kultúra az könnyen afelé tud alakulni, hogy tartsuk meg magunknak Jézust. Tartsuk meg magunknak. De az írás azt mondja, hogy adjátok. A Biblia azt mondja, hirdessétek. Beszéljetek róla embereknek. És ez a közösség, a híd közösség nagyra értékeli az evangelizációt. Lehet, hogy nem azokban a hagyományos formákban, ahogy mi lehet, hogy az elmúlt 10-15 évben gondolkodtunk felőle. Hanem másképpen. De nagyra értékeljük. Az egyik alapvető értékünk az, hogy akit megtaláltak, az megtalál másokat. Tehát akit megtaláltak, az megtalál másokat. Úgyhogy apostolok cselekedetei 19, figyelj, így indult, 8. vers, így indult ez a gyülekezet. Azt mondja, Pál ezután elment a zsinagógába. Ott bátran beszélt a zsidóknak Isten királyi uralmáról. Sokat vitatkozott velük 3 hónapon keresztül, és próbálta meggyőzni őket. Tehát miért nagy dolog ez? Ez nagy dolog egyébként, hogy elment a zsinagógákba, és ott 3 hónapig próbálta győzködni őket. Ez azért nagy dolog, mert először a zsinagógába ment, tehát a gyülekezeti emberekhez, akik abszolút tudták, mi a dörgés. Oké, a zsinagógában nem keresztények voltak, tehát nem Jézus hívők voltak, hanem Istenben hívők, a Tórában hívők, tehát zsidó emberek voltak. De ezek voltak az akkori gyülekezeti emberek. A gyülekezeti vallásos szokásokkal, tradíciókkal, mindennel együtt. Ők voltak azok, akik kívülről fújták az Ószövetséget. Tehát nem csak a Mózes 5 könyvét tanulták meg kívülről, hanem a 39 könyvet az Ószövetségből. Brutális. Aztán 12 éves korukra már a Tórát, az 5 könyvet már tudták a gyerekek, akik erre kiválasztottak voltak. Ja, úgyhogy, tehát ők aztán tudták, mi a dörgést. Tudtak minden proféciát az Ószövetségből, ami a messiással kapcsolatos. Tehát nagyon új dolgot nem tudott nekik mondani Pál apostol. Csak esetleg azt, hogy megmutatta azokból, amiket ők már tudnak és ismernek, hogy ez hogy vonatkozik Jézus Krisztusra. És azt mondja, hogy 3 hónapot töltött. Oké, tehát 3 hónapot volt ott, és győzködte őket. De tényleg ez egy komoly gyülekezeti kultúra volt ott, tehát ez a vaskalapos közösség, ami hát, hogyha egy kicsit így alkalmaznám a mai világra, vagy a mai kereszténységre, ez az én rólam szól gyülekezet. Amikor gyülekezeti kultúráról beszélek, negatív értelemben, akkor én erről beszélek. Hogy ez rólam szól. Tehát a dicsőítés akkor jó, ha nekem tetszik. Az egész alkalom akkor jó, hogyha azon a helyen tudok ülni, ahol mindig is ültem, és senki nem foglalja el a helyemet. Tehát teljesen ki vagyok billenve lelki egyesülőben, hogyha valahol máshová kell ülnöm. Tehát minden úgy jó, ha az nekem tetszik. Akkor jó. Oké? Tehát csak semmi olyat ne csináljanak, ami nekem kényelmetlenséget okoz. Tehát ez az én rólam szól kereszténység. És tehát akkor ő a gyülekezet, hogyha felém van szolgálata, sokkal inkább, mint az, hogy rajtam keresztül mások felé. Ja, úgyhogy tehát volt ilyen kultúra már akkor is. És Pálnak vitatkozni kellett. Isten király uralmáról azt mondja. Vitatkoztak. Győzködte őket, megpróbálta meggyőzni őket az Isten királyi uralmáról. Oké, két nézete volt Isten királyságának, akkor az egyik az, hogy Isten királysága értünk van, tehát ez mindig csak az önző felfogás, értem van, rólam szól, minden, amit mi csinálunk, az rólam szól. A másik, amiért Pál kardoskodott, az pedig Isten királysága az elveszett, haldokló világért. Tehát az elveszett és haldokló világért, a gyülekezeti ajtóinkon kívül, akik még soha nem hallották Jézus Krisztus üzenetét, azokért. Oké, és ezek kettő így csapott össze. 3 hónapig próbálta őket győzködni. Ment a vita, a győzködés, aztán valami érdekes történik, 9. vers. Közülük néhányan makacsul ellenkeztek. Hát tudjátok képzelni, hogy ilyen létezik. És nem fogadták el, amit mondott. Sőt, az egész zsinagógai közösség előtt gyalázták, és rossz hírét keltették az Úr útjának. Oké, mert akkor az útnak hívták, úgy hívták a keresztények, hogy az út. Még nem volt az, hogy keresztények, hanem az út. Ekkor Pál szakított a zsinagógai közösséggel, ez fontos egyébként, szakított a zsinagógai közösséggel, de magával vitte azokat, akik Jézus tanítványai lettek. Őket ezután 2 éven keresztül minden nap tanított egy Tyrannos nevű férfi iskolájában. Oké? De itt valami nagyon fontos történt. Tehát azt mondja, hogy szakított a zsinagógai közösséget. Tehát Pál tudatosan szakított a gyülekezeti kultúrával. Tehát eltávolodott a gyülekezeti, az akkori gyülekezeti kultúrától. Tehát tudatos döntést hozott. És látni fogjuk majd az eredményét, de hadd mondjam el, tehát 2013-ban, amikor alapítottuk ezt a híd közösséget, 18-an, akkor egy tudatos döntést hoztunk, hogy szakítunk a gyülekezeti kultúrával. Tehát mit értek ez alatt? Azt értem ez alatt, hogy a látásunk sosem az volt, hogy a gyülekezetben lévő emberek boldogságát tartsuk meg lépésről lépésre. Tehát ez sose volt szlogenünk, vagy sosem volt célunk, vagy küldetésünk, hogy az a célunk gyülekezetként, hogy akik itt bent vannak, azok boldogok legyenek, és ezt tegyük meg lépésről lépésre. Nem. Elhatároztuk, hogy mi a gyülekezeti háttér nélküli emberekért vagyunk itt. akik még nem találkoztak gyülekezettel. Mi értük vagyunk itt. Tehát, ja. Nem jövök többet gyülekezetbe. És miért nem jössz gyülekezetbe? Hát azért, mert a múltkor elhoztam a családomat, azt itt bagóztak kinn az ajtó előtt. Ha. És? Lehet, hogy valamelyik vezetőségi tag volt. Hát nem mondtuk, hogy sem érted. Tudod, tehát, hogy tehát nem probléma. Tehát sosem az a cél, hogy a gyülekezeti embereknek tetszünk. Tehát tényleg hallottam már velünk kapcsolatosan panaszt, hogy azért vagytok gázok, mert nincs kereszt a falon. Ja, Istenem. De az üzenetben ott van a kereszt, és az a lényeg. És még sorolhatnám, hogy... De ezek mind olyanok mondták, akik valahol máshol járnak gyülekezetben, most mindegy, hogy ebben a városban, vagy ebben ezen a városon belül, vagy másik gyülekezetben, és abban, azzal szembesültek, hogy mi másképp csináljuk a dolgokat, mint ami ez ő hozzá van szokva 10-15-20 éve. De nekünk ez tudatos döntésünk volt, hogy így fogjuk csinálni. Mert mi nem nekik akarunk tetszeni. Nem azt akarjuk, hogy beljön egy gyülekezet, régen jár gyülekezetbe, vagy már jár, csak már belekeseredett, de eljön ide, és hogy ja, úgy szeretnénk, hogy ez az ilyen embereknek tetszen az, amit csinálunk. Nem. Mi azt szeretnénk, hogy azoknak tetszen, akik lehet, hogy régen jártak, és azt mondják, hogy ez unalmas, meg szintelen, meg értetetlen, azok bejönnek, és azt mondják, hogy hó, hát ezt lehet így is csinálni. Ma reggel mondtam a kenyeres sásznak, aki ma kiadta a kenyeret, mert hogy három lány is ott ült az autóval, azt csodálkozott, hogy mit keresek ott 8 óra előtt a három lányom az autóval. Mondom, megyünk Isten tisztelt. Hát, az jó. Mondom, hogy én vagyok a lelki pásztor. Na, hát akkor ezt most higgyem, vagy ne higgyem el. Hát mondom, figyelj, ez a reverendám. Így pedig ezt mondja, hát ez jó. Hát jobb, mint hogyha valami más mutatná, mint aki vagy. És pontosan erről beszélünk. Erről beszélünk. Ezért nem kell megfélni, meghívni embereket. Mert lehet, hogy a gyülekezeti hátterünk miatt lehet, hogy néhány dolog, amit csinálunk, kényelmetlen. De lehet, hogy nekik nem az lesz, hanem nekik más lesz. Mert ők még nem fertőzöttek meg a gyülekezette. A gyülekezeti kultúra nevű betegséggel. Ja, úgyhogy Pál is azt mondta, tehát eltávolodott, eljött onnan, próbált, de aztán nem működik, úgyhogy eljött onnan. Eljött onnan. Ja. 10. vers. Ennek az lett az eredménye, hogy a Kis-Ázsiában élő zsidók és nem zsidók mindenhol hallották és megismerték Isten üzenetét. Okay, tehát 2 évig tanított Tirannosz házában, mit tudom én, hogy ki volt ez a Tirannosz, de 2 évig ott tanított, tehát eljött a zsinagógába, és 2 évig tanított a Tirannosz házába, és azt mondja, tehát mindenhol hallották, és megismerték Isten üzenetét. Csak a városban élt 250 000 ember, és a környéken, a különböző kisebb városokban szerintem még egyszer annyian. És hogy azt mondja, hogy 2 év alatt mindenhol. Mindenhol. Tehát mindenki hallotta. Nem volt Facebook, nem volt internet, nem volt redelőfizetés, hogy annyi SMS-t küldesz, kör SMS-eket, meg itt, amelyen csak akarsz. Semmi ilyesmi nem volt, ami megkönnyítette, vagy meghatványozta volna a kommunikációt. És azt mondja, 2 év alatt mindenki hallotta. Hogyan hallhatták Krisztus üzenetét 2 év alatt? Figyeljetek, azok az emberek annyira szerették Jézust, annyira friss volt akkor az egész, hogy vitték a falakon kívülre, a házak falain kívülre, a házi közösségeiken kívülre, vitték az üzenetet, és mondták, és megosztották Krisztust az emberekkel. És elmondták, hogy mit tett bennük, mit tett az életükben, mit tett a szívükben, mit tett az elméjükben Jézus. És elmondták embereknek. És az egész város hallotta az evangéliumot. Úgyhogy ez, amikor azt mondom nektek, hogy 1000 embert érjünk el, az eléggé égő egy szám. Pedig lehet, hogy soknak tűnik. De azért, mert hozzá vagyunk szokva, hogy az átlag létszám a magyarországi gyülekezeteknek, ami már nagynak számít, 60 fő. Persze vannak több százas gyülekezetek, de az átlag létszám az 50-60 fő. És ez már nagy gyülekezetnek számít igazából. Mi ezekhez vagyunk hozzászokva, de ha 160 ezer ember van a városban, akkor még az ezer is olyan kicsinek tűnik. Tehát miért ne lehetne? Miért ne lehetne? Ja. Az a baj, hogy túl kicsi az elménk. Isten meg sokkal nagyobb dolgokat akar tenni, mint amit mi fel tudunk fogni, vagy el tudunk képzelni. Az Isten útjai nem a mi útjaink. Azok magasabbak. Az ő gondolata nem a mi gondolataink, sokkal magasabbak. Ja, úgyhogy ezer ember, akinek van neve, van arca, van története, Isten tud róluk, és Isten készíti őket elő, hogy találkozzanak velünk. Vagy azokkal, akik találkoztak velünk, és ők meg találkoznak azokkal. De Istennek van egy terve velünk itt ebben a városban. És egyébként messzebb is. De csak maradjunk ebben a városban egyelőre. Ja. Tehát használni akar minket. Én azt gondolom, hogy lehetséges. Lehetséges, hogy elérjük azt az ezer embernek egy 10 éven belül. Ja. Úgyhogy jövő héten jön az első lehetőség. Igazából minden héten van lehetőség, hogy elhívjuk őket ide. Ez is egy evangelizációs módszer. A dolgokat úgy csináljuk, hogy itt evangelizálunk minden héten. De nyilván vannak különlegesebb alkalmak, amikor tényleg csak erre specializálunk, és a jövő heti az ilyen lesz. Üzenetileg. Úgyhogy hívjátok, ez egy kihívás. Hozd el az elveszett családtagjaid, barátaid, ismerőseid, szomszédaid, kollégáid, osztálytársaid. Vigyétek a meghívókártyákat, és adjátok oda, és hívjátok, gyertek, ott leszek, melletted ülök, ne aggódj, nem bántanak, nem villamos székbe ülsz, nem ürítik ki a zsebeidet, semmi ilyesmi nem lesz. Oké, tehát tudjátok azt, hogy amikor vannak különleges alkalmaink, egy karácsony vagy egy húsvét, és ott is úgy készülünk, hogy hívunk embereket, és jönnek is, és mindig van megtérő. Mindig van. Nem volt olyan alkalom, amikor ilyen evangelizációs üzenetünk lett, hogy nem volt olyan alkalom, hogy ne lett volna valaki, aki odaadta volna az életét. Nem egy, nem kettő, hanem minimum 5. Úgyhogy bátran. Tegyük ezt jövő héten is. De figyelj, a történet megy tovább, mert amikor elindul az evangelizáció egy gyülekezetben, és a szívekben, akkor bizony problémák fognak adódni. 11. vers. Azt mondja, Isten pedig különleges csodákat tett Pálon keresztül. Az emberek elvitték és ráhelyezték a betegekre azokat a kendőket és ruhadarabokat, amelyeket Pál a testén viselt. A betegek pedig meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Arra járt néhány zsidó, akik ördögűzéssel foglalkoztak. Elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Azt mondták a gonosz szellemeknek, annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél. Akit tehát beszélnek Jézusról, ezek a mukik, de nem ismerik őt. Nagyon érdekes. Tehát nem ismerik Jézus, de beszélnek róla. Ilyen a gyülekezeti kultúra egyébként. Beszélnek róla, csak nem ismerik. És azt mondja, a 14. vers, ezt tette egy zsidó főpap bizonyos Szkéva 7 fia is. Oké, tehát sokan csinálták ezt akkor. Itt most egy sztorit mond el, Szkéva fiai 7-en voltak, mint akárkik. 15. vers szerint, de egyszer a gonosz szellem így feleselt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem. Párról is hallottam, de ti kik vagytok? Tehát Jézus ismerem, Párról is hallottam, de ti kik vagytok? Akkor az az ember, akiben a gonosz szellem volt, a zsidó ördög űzőkre ugrott, megverte őket, még a ruhát is letépte róluk. Erősebb volt, mint ők együttesen, olyannyira, hogy azok mesztelenül és sebesülten rohantak ki a házból. Hihetetlen. Tehát ha bunyóba keveredsz, és mesztelenül jössz ki belőle, na az akkor vesztettél. Oké? Tehát ha még ruha sem marad rajta, az totális vereség. Az totális vereség. És erről nem beszélsz társaságban. Erről a sztori. Ezt a sztorit nem meséled a társaságban magadról. Ja, úgyhogy tehát amikor elindul az evangelizáció, tehát emberek hallottak és hittek, akkor jönnek ezek a támadások is. És jönni fognak ezek a támadások is. Tehát ilyen támadások. De megyünk tovább. Tehát az első fontos érték, amit látunk az efézusi gyülekezet megalakulásán, az evangelizáció volt. A második fontos érték, ugye mi arról beszélünk, hogy mi volt kezdetben Efézusban. Evangelizáció volt. A másik a nagyrabecsülés, vagy nagyraértékelés. Nagyrabecsülés, nagyraértékelés. Amit nagyraértékelünk, vagy nagyrabecsülünk, az meghatározza a tetteinket. És az, hogy mit mondunk, vagy mit teszünk, mit szólunk. Tehát mindannyian szeretünk, vagy lehet nem mindannyian, de jó néhányan szeretünk szurkolni, lehet, hogy van kedvenc csapatunk fociban, kézilabdában, vízilabdában, ha a nemzetünk sportol, vagy meccsezik valaki ellen, akkor nyilván azoknak szurkolunk. Tehát van egy nagyra becsülésünk, egy nagyra értékelésünk, és ez rendben van. Tehát őrült dolgokra képes ez az ember, amelyik szurkol, vagy nagyra becsül dolgokat. És itt Efézusban nézzük csak meg, hogy mi történt. Hogy ők mit értékeltek nagyra. Azt mondja, a 17. vers, ezt mindenki megtudta, tehát ezt az ominózus mesztelenre verést, a démonizált fószer által, ezt mindenki megtudta, aki csak Efézusban lakott. Tehát ez a hír is elment, nem csak Jézusnak a híre, hanem ez a hír is elment. Zsidók és görögök egyaránt, mindenki meghallotta, félelem fogta el őket, és még jobban tisztelték az Úr Jézus nevét. Tehát jött egy támadás, és mit hozott létre? Az, hogy még nagyobb megbecsülést kapott Jézus. Oké, tehát nagyobb megbecsülés lett Jézus Krisztusnak. Tehát evangelizáltak, több mint 250 ezer ember hallott az evangéliumot, emberek jöttek a gyülekezetekbe, vagy a gyülekezetbe, akármilyen is volt, valószínűleg nem egy házban, vagy nem egy épületben, vagy nem egy csarnokban jöttek össze, több helyen, és ez a több apró volt, hozta létre az efézusi gyülekezetet, nőttek a gyülekezetek, és aztán jön egy támadás, és az jött ki belőle, hogy felkelmeljük Jézus nevét. Tehát egy jó dolog jött ki belőle. Még nagyobb megbecsülést kapott Jézus. És meg kell értsünk valamit, hogy mindegy, hogy mióta járok gyülekezetbe. Vagy mindegy, hogy hova jártam gyülekezetbe. Teljesen mindegy. Az egész Jézus Krisztusról szól. Amit itt csinálunk, az nem a hídközösségről szól, nem a híd az emberekért egyesületről szól, nem személyekről szól, nem társadalmi problémák megoldására, hogy etessük meg a szegény embereket, vagy a rászorulókat. Nem erről szól. Nem erről szó. Nincs ezzel baj a felszínen, mert ezek azok az ajtók és csatornák, amiken keresztül tudunk találkozni emberekkel. Meg le tudjuk leplezni Istennek a törődését és szeretetét ilyen módon. De nem erről szól. Tehát el tudja venni a fókuszunkat, hogyha a tevékenységekbe elveszünk. És nem látjuk azt, hogy ez Jézusról szól. Jézusról szól. És arról, hogy az evangéliumot hirdetjük ezek által, a dolgok által. Ja, tehát ha Jézusról szól, az azt jelenti, hogy Jézus meghalt értem. Meghalt a bűneimért. És keresztre feszítették. Harmadik napon feltámadt. És köztük élt 40 napig még. És aztán fölment az atyáza mennybe, és most ott van. És elküldte a szellemet, és itt van közöttünk, és itt van bennünk a Szent Szellem. És erről szól. És aztán majd egy nap vissza fog jönni, és bulit fog csinálni némelyeknek. Némelyeknek meg nem lesz buli, amikor ő visszajön. De mi azt szeretnénk, hogy minél kevesebb embernek legyen nem buli, amikor Jézus visszajön. Ja. Úgyhogy nagyra becsülni Jézus nevét. Nem azt, hogy mit csinálunk, hogy csináljuk, és milyen ügyesek vagyunk, vagy másokhoz képest mi mit csinálunk, hanem, hogy Jézusról szól. A baj az, azzal van, hogy más dolgokat értékelünk nagyra, mint Jézust. Ez a személyes akadályunk ezek egyébként, hogy dolgokat nagyobbra értékelünk, mint Jézus. Ilyen a kényelem például. Kényelem. Tehát nem csinálom azt, amire Jézus elhívott, mert kényelmetlen. Kényelmetlen. De hányszor kért Isten olyan dolgot emberektől, akár a Bibliában, hogy ez kényelmetlen volt, vagy kényelmes volt, és minden része érthető. Minden lépés tiszta, 20 évre előre. Egyszer se. Ez egy kényelmetlen dolog. De ha a kényelem az fontosabb, nagyobbra értékelem, akkor ez meg fog akadályozni abban, hogy azt az utat járjam, amire Isten teremtett engem. Vagy ott van a szex. Nem ragozom, 2 hét múlva úgyis fogunk róla beszélni. Tehát arról fogunk beszélni, lesz 2 üzenet is, mert a 2, nem a következő, nem tudom már most hirtelen a nevét a 2 gyülekezetnek, de ott konkrétan problémák voltak ezen a területen, és kell beszélni róla. A 2 hét múlva beszélni fogunk arról, hogy Isten, mi volt Isten eredeti terve szexualitással a házasságban. És aztán a rákövetkező héten meg az, hogy ez a világ és a kultúra milyen torzulást hozott. És mennyire pusztítja az embert, az emberi kapcsolatokat, gyerek és felnőtt között, házas társak között, generációk között, hogy milyen torzulás történt ezen a területen. 2 hét múlva, meg 3 hét múlva lévő üzenet. Be lesz szó erről. Tehát valaki a szexet értékeli nagyobbra, mint Jézust. Valaki a pénzt. Ja, pénzt. Nem tudsz Jézussal járni a pénz szeretete miatt. Ha ez most kiakaszt, akkor valószínű ez a fájó pont. Szent Szellem újja ott van a szíveden. Tehát ha valamit nagyobbra értékelünk, mint Jézust, akkor Isten az ő kegyelméből fel fogja hívni erre a figyelmet. Nem érted, hogy miért beszél mindig róla, nem érted, hogy miért érint olyan érzékeny ez a téma, amikor arról beszél. Hát pont azért, mert szükségem van. Az a terület, az egy, ott gyógyulásra van szükségem, ott Isten igazságára van szükségem. Ott lehet, hogy valószínűleg nem Jézus van felemelve. Ott fontosabb ez a dolog számomra, mint Jézus, mert azért melengetem, és nem tudok rajta túljutni. Már akár évtizedek óta. És ez a helyzet, hogy ha nem Jézus van felemelve az életünkben, akkor nem Jézus fog kijönni belőlünk nap, mint nap. Tehát a gyerekem nem ezt fogja kapni tőlem nap, mint nap. A feleségem nem ezt fogja kapni tőlem nap, mint nap. A körülöttem lévő emberek nem ezt fogják kapni. Nem Jézust rajtam keresztül, hanem balut, ami nem jó. Úgyhogy ezért fontos. Ezért fontos a gyülekezet, ezért fontos Isten igéjében lenni. Nem magamat kell egyre jobban megismerni, hanem Istent. És akkor meg tudom ismerni magamat is egyre jobban. És meglátjátok, hihetetlen dolgok fognak történni, ha ez így elindul a személyes életünkben. Úgyhogy a kérdés, amire egy válaszolnom kell önmagamnak, az az, hogy van-e bármi, amit nagyobbra értékelek, mint Jézus Krisztust az életemben? Van-e? Ha igen, akkor munkára fel. Ejhó, ejhó. Ez lesz az egyik dicsőítő dalunk. És körbe megyünk vonatozva. Mindenki kap egy kis csákányt. Oké, a harmadik érték, és ezzel landolunk, az pedig a buzgóság volt az efézusiaknál. Tehát az első az evangelizáció, másik a nagyraértékelés. Tehát Jézus nagyobb tiszteletet kapott, és aztán a harmadik a buzgóság. Buzgóság. Emlékszem a tini diszkókra, még kölökkoromból, az iskola diszkó, meg ezek. Mindig volt az, amikor mindenki egyszerre ugrabugrált, táncikoltunk. Aztán volt mindig, amikor a díszjoké, vagy akárki kikeverte a zenét, azt mondja, most hölgyválasz van. Na most, ahogy én kinéztem abban az időszakban, én mindig magányos voltam ezen a részen. Vagy ha most fiú választ, akkor megkaptam a nemeket. Úgyhogy olyankor az ember mindig kiült a szélére, és akkor nézte azt a 8 párocskát ott, és úgy, már csak én is, ott ül az enyém, de nem jött velem táncolni. Tehát, és erről csak az jutott eszembe, hogy a gyülekezet az egy olyan hely, ahol mindenki nyomulhat. Nem kell kinnülni a szélén senkinek. Hogy nem megy, vagy nincs helye, vagy nem választják, vagy... Hanem a gyülekezet ez egy olyan hely, ahol tényleg mindenkinek van hely. Tehát, amikor az ajtók kinyílnak, azon mindenki jöhet be. Mindegy honnan jött, mindegy mit gondolt. Bárki jöhet. Oké, tehát bárki jöhet, ez egy kulcsmondatunk. Bárki jöhet. Bárki jöhet. De sajnos a gyülekezeti kultúra az úgy alakult manapság, hogy nem mindenki. Két. A szájukkal mondják, hogy mindenki, de van egy olyan érzés a gyülekezeten kívüli emberekben, hogy ide csak a különlegesek jöhetnek, vagy ide csak azok jöhetnek, akik hisznek, vagy ide csak azok jöhetnek, akik rendben vannak. Ja. Mert itt úgy gondolkodnak be, hogy csak ülj ki a szélére. Most nem te jössz. Mert most... Nem vagy elég jó hozzá éppen. Ja, és ez szomorú. Szomorú. Tehát az, hogy csak a tökéletesek jöhetnek a gyülekezetbe, ez borzasztó, hogyha valaki ezt gondolja. Mert nem ez a valóság. Mi itt nem így gondolkodunk. Tehát nem jövök gyülibe. Hát miért? Hát mert össze vagyok törve, vagy le vagyok törve, vagy... Hát figyelj, azt szoktam mondani, hogy hadd mondjam el, hogy én mennyire össze vagyok törve. És én vagyok a gyülekezet pásztora. De itt a helyem. Ez a helyünk, mindannyiunknak, az összetörteknek a helye. Igen, nem vagyok tökéletes. Te sem vagy tökéletes. Egyikünk sem tökéletes. Tehát azok az emberek, akik tökéletesnek tartják magukat, vagy legalábbis tökéletesnek akarják mutatni magukat, általában ők a legelfuseráltabbak. Oké? Tehát mert csak minden szép és jót akarnak mutatni magukról, és csak leri, hogy nem az. Tehát jobb az, az ember őszintén vállalja önmagát. Tudod, ha ma reggelem az olyan volt, hogy épp, hogy elvergődtem, és olyan vagyok, mint a sivatagban, hogy ha ezt a pohár vizet ma nem kapom meg, akkor beledöglök, és így jössz már el, az is rendben van. És az is rendben van, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, és azt mondod, hogy hull. És rendben van. Tehát, hogy még csak meg sem kell magyaráznod. Van, aki azt beszélgettem a héten vele, és azt mondja, hát azért nem jövök már, mert akkor nagyon voltam, most meg már nem akarok magyarázkodni, eljövök, mindenki megkérdezi, és akkor mindenkinek el kell mondani. De nem kell mondani. Tehát ha elmondod, az nagy áldás. De nem kell mondani. Még azt sem kell, csak gyere, és legyél itt. És vedd el azt, amit Isten adni akar neked, mert személyesen Isten adni akar mindannyiunknak. Tehát nincs tökéletes. Nincs tökéletes ember. Tudod, az a baj, hogy ez a gyülekezeti kultúra, ez azt hozta létre, én 2 évtizede vagyok ebben már benne, tehát azt hozza létre, hogy azt látod, hogy gyönyörű házaspár, gyerekeik vannak, durrá váltak. Hát pedig 15 évig semmi bajuk nem volt. Azért, mert viselkedtek. Vagy a gyülekezetben, vagy amikor együtt voltunk, akkor azt mutatták, hogy minden rendben van. De pont ezért eszükbe nem jutott az, hogy azt mondják, hogy segítség. Segítség. Szükségem van segítségre. És a gyógyulás helye a temetővé vált.
hogy tudod, szép család, jól néznek ki, nagyszerű házasság, és megcsalta. Vagy egyik a másikat, vagy a másik az egyiket. Ez hogy lehet? Mi a franc történt? De kereszténység betegség. Egy olyan kultúrát alakítottunk ki, ahol félünk, nem merjük beismerni, hogy bajban vagyunk. Hogy annak ellenére, hogy szeretem Jézust, vannak küzdelmek bennem, kételyek bennem, küzdök dolgokkal, valami nem stimmel bennem, és nem értem, olyasmit akarok tenni, amiről tudom, hogy nem kéne, de mégis teszem, segítsen már valaki! Nem merjük, mert féltjük a hírnevünket. Ha elmondom, mit fognak gondolni rólam? És ez van a gyülekezeti kultúrában benne. Hogyha megtudják, hogy én ilyenekkel küzdök, akkor majd mit fognak gondolni rólam? Meg mindenki rólam fog akkor beszélni. Mert a gyülekezeti kultúra azt sugallja, hogy csak akkor jöhetsz be középre, ha te arra alkalmas vagy. És elég jó vagy. De nem. Ebben a teremben nincs egy tökéletes ember sem. Nincs. Nem tudom, ez miről beszél. Én rendben vagyok. Ja. Akkor bemutatom a legbüszkébb embert a teremben. Ja. A 18. vers azt mondja, a hívők közül sokan, oké, ezek gyülekezeti emberek, tehát hívők, tehát ezek nem újonnan megtértek, ezek hívők, azt mondja, és ez fontos, fontos, hogy lássuk, hogy itt hívőkről van szó. És azt mondja, nyilvánosan megvallották bűnös tetteiket. Tehát azok, akik a gyülekezetben voltak, akik már hittek Jézusban, ez az egész, hogy evangelizáltak, emberek jöttek a gyülekezetbe, jött a támadás, de egyre jobban felemelték Jézus, egyre nagyobb tiszteletet kapott ő. Ez az egész azt hozta létre, hogy lett bennük egy buzgóság belülről, és felmerték vállalni magukat. Őszinték bírtak lenni. Nem elbújni és mutatni valamit, féltve a hírnevüket, hogy mit fognak mások gondolni, hanem merték vállalni. Nyilvánosan megvallották bűnös tetteiket. Tehát előréltek és elkezdtek róla beszélni. Tudod, hogy küszködöm, nem megy. Vagy a házasságom nem olyan, mint aminek lennie kellene. Vagy mit tudom én, házasságtörésben élek, és ez rossz. Tudom, hogy rossz. De tudna valaki segíteni? Mert már annyi rossz döntésem fakadt ebből, hogy már nem tudok velem egyedül elbánni. Vagy nem tudom kezelni a pénzügyeimet. Vagy a gyerekeim utálnak. Vagy én nem szeretem a gyerekeimet. Valaki tudna segíteni? Küzdök a munkahelyemen, hogy ők valamire kényszeríteni akarnak, amit én nem akarok, de mindenki csinálja. Akkor most mit csináljak? És a legjobb válasz a sajnos a gyülekezetnek az, hogy olvasd többet a Bibliát! Imádkozz többet! Ja. És próbáltuk. Hogy megy? Működik? Ja. Úgyhogy azt akarom, hogy a gyülekezet az a kegyelem helye legyen. Az emberek felállnak, és azt mondják, hogy jaj. Szüksége van segítségre. Megvallják emberek a bűneiket. És milyen céllal? Nem olyan céllal, hogy jó, elmondtam, megkönnyebbültem, mint a gyónás volt, hogy jó, még kitalál két-három dolgot, hogy mégse azért az egyéjűek be ide fülkébe. Hazudni biztos hazudtam, akkor igen, hazudtam a szüleimnek, akkor lusta is voltam biztos, lusta voltam otthon, tehát és akkor még hozzáraktam egy párat, hogy lista legyen. A pap is elmondta, amit mondania kellett. Tehát nem azért mondták el, ez a bűnvallás, ez nem az volt a cél, hogy jó, megkönnyebbültem, de nem változtatok semmit. Ugyanúgy élem tovább az életem. Hanem nem. Ez olyan bűnvallás volt, ahol emberek azt mondták, hogy én ezt változni akarok. És változtatni akarok. Segítsen valaki. Oké? És aztán 19. vers azt mondja, voltak olyan hívők is, akik korábban varázsoltak. Ezek közül sokan összegyűjtötték a varázsláshoz használt könyveiket, és nyilvánosan elégették őket. Ezek a mai édesvíz kiadó könyvek. Tehát azt mondja, elégették a bálványokat. Én is egyébként elégettem. Volt egy csomó ilyen könyvem, elégettem a telken. Azt mondja, ezek az elégetett könyvek összesen körülbelül 50 ezer ezüst pénzt értek. Így, tehát buzgóság volt bennük. Buzgóság. Így az Úr ereje által az üzenet egyre jobban terjedt, és egyre nagyobb befolyása tett szert. Oké, tehát az evangélium még jobban terjedt abban a pillanatban, hogy emberek hajlandók voltak, nem a hírnevüket, nem a hírnevük volt a fontos, hanem őszintén szembenéztek önmagukkal. Tehát az evangélium terjedt. És azt akarom, hogy mi is legyünk egy ilyen hely. Senki nem fog megítélni. Mindannyian egy hajóba nevezünk. Próbáljuk követni Jézust lépésről lépésre. Az utolsó tanácsom csak az, hogy ne játsz a bűnnel. A YouTube-on, meg mindenféle helyen lehet ilyen videókat találni, hogy a gyilkos bálna megölte az egyik oktatóját. És akkor az interjúban, hát hogy történhetett ez? Hogy a Bambi megölte, vagy mit tudom én, milyen neve van annak a bálnak. De hát ember, hát olvastad, hogy milyen neve annak a bálnának? Gyilkos bálna. Ha a gyilkos bálnával játszol, meghalsz. Vagy befogadnak tigrist és fölnevelik, ezt van olyan, hogy letépte a fél fejét a gyereknek. Hát hogy történhetett így, hogy a tigrinci, minci, bincike, aki ilyen cukimuki volt, letépte a gyerek fél fejét? Hát azért, mert ez egy ragadozó. Ázsiában csúcsragadozó. Tehát nem játszhatunk a bűnnel, mert el fog pusztítani bennünket. Nem lehet. Nem lehet. És az utolsó mondata Jézusnak, ennek az efézusi gyülekezetnek, ez, akinek van füle, hallja és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Oké, tehát azt mondja, csak azt akarom, hogy hallgass rám. A legjobbat akarja az életünkre. Azt mondja, aki győz, és egyébként mindegyik levelében ír, hogy aki győz, mindegyikben ott van, tehát ez kimutatja Jézus szándékát, én azt akarom, hogy győzzetek, hogy a győzelembe járjatok. Azt mondja, annak megengedem, hogy egyen az élet fájáról, amely Isten kertjében van. Oké, tehát azt mondja, én azt szeretném, hogy a győzelemben járjatok. Annál a fánál, ahol minden nap többször is szakíthatsz róla, és elted. És a győzelemben járj. Erre hívlak. Úgyhogy osszuk meg bátran Jézust. Osszuk meg. Becsüljük nagyra Jézust, jobban, mint bármi mást az életünkben. És hagyjuk, hogy ez a buzgóság Isten élete, az jöjjön ki rajtunk keresztül. Nem féltve a hírnevünket. Hanem, hogyha bajban vagyunk, vagy nehéz, akkor kérjünk segítséget egymástól, kérjünk imát egymástól, imádkozzunk egymásért, vagy csak adj egy imakártyát, hogy figyelj, imádkozzam, értem a jövő héten. És csak odaadom, itt egy leírtam. Ja. Tedd meg ezt, értem a jövő héten. Jó, úgyhogy, Urunk, köszönjük. Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk, és van mondani valót számunkra. És a kérdésem az most az feléd, hogy mit mondott neked Isten ma? Ezzel az üzenettel, mi ugrott ki neked? Mit mondott? Lehet valamelyik őtöknek azt mondta, hogy ez a kollégád, vagy az a barátod, vagy ez az ismerősöd, vagy ez a rokonod, itt kell legyen jövő héten. És Isten a szívedre rakta ezt. Akkor imádkozz érte. Imádkozz lehetőségért és bátorságért. Tehát lehet, hogy megmutatott valamit, amit nagyobbra értékelsz, mint őt. Lehet, megmutatta azt, hogy ott úszkálsz a gyilkos bálnával. Vagy játszol azzal a tigrissel. De ugyanakkor megerősített abban, hogy beszélhetsz róla valakinek. És segítséget kérhetsz. Lehet, azt mutatta meg, hogy nincs is kapcsolatod még Jézus Krisztussal. És hogyha nincs, akkor ezt majd megteheted. Létesíthetsz vele kapcsolatot. Mondhatod neki azt, hogy Jézus, szükségem van rád. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. A bűneimért. helyettem. Azt akarom, hogy gyere az életembe. Rád bízom az életemet. És hogyha ez van a szívedben, hogy ezt akarod megtenni, akkor mondd el valakinek majd az Isten tisztelet után, hogy megtetted, hogy rábíztad az életed. És akkor akarok bátorítani mindenkit, hogy csak kérj meg valakit itt a végén, akiben megbízol, hogy imádkozzon érted. Azért a dologért, amit szólt ma hozzád Isten. Ne törődj az, hogy mit fog szólni az illető. Ne törődj a hírneveddel. Csak lépj ki ebben egy lépést. Isten nem kárhoztat, ő csak kijavít. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, a te jelenléted annyira nyilvánvaló. És köszönjük, hogy szólsz hozzánk, hogy bátorítasz bennünket, hogy kijavítasz bennünket, hogy tanítasz minket. És kérünk arra, hogy a jövő heti Isten tisztelet az egy nagyon-nagyon különleges legyen. Jézus nevében. Ámen.